nagy Istenem, a nézve
vagyunk ennek tudatába sokszor, meg sokszor nem kérjük ki a jó Isten véleményét, de ilyen nagy és hatalmas Istenünk van. És szeretnénk, hogyha most ma este ezt az Istent meg tudnánk szólítani, és így kezdenénk el ezt az esti összejövetelt, hogy imádsággal közeledünk Istenhez. Kérek szeretettel mindenkit fölállni, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert hatalmas úr vagy, és nagy király vagy. És köszönjük, jó Istenünk, hogy mégis törődsz velünk, és mégis sokat foglalkozol velünk. Csodálunk téged, és meg akarjuk köszönni a sok áldást, a gondviselést, az életet, a segítséget, a védelmet, amit adtál, amit nyújtottál nekünk embereknek, nekünk, azoknak, akik ma este itt vagyunk. Kérünk, jó Istenünk, az Úr Jézus nevében, hogy jelenj meg itt, és hadd érezzünk, és lássunk minnyájan, akik itt vagyunk. Szóljál minnyájunkhoz, beszélgess el velünk, mondjad azt, ami nekünk nagyon, de nagyon fontos. És kérünk, hogy vegyél el minden zavaró tényezőt, bármi legyen is az, jó Istenünk, és hadd tudjunk rád figyelni. Hangold a szívünket, az énekek, a bizonságtevések által is te feléd. Köszönjük, hogy így segítségül hívhatjuk nevedet, és kérhetjük áldásodat. Magasztalunk ezért téged. Amen. Sok szeretettel köszöntünk tehát mindenkit, aki eljött a Jóisten házába. A helybelieket, a testvéreket, de a vendégeinket is. Talán akik először, vagy már többször jártak itt, de ma este újra eljöttek, nagyon örülünk ennek. Kívánjuk, hogy a Jóisten érintse meg a szívünket, és segítsen meg, hogy lássuk őt. Egy néhány igeverset is szeretnék olvasni a római levélből. Így mondja a Jóisten igéje. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Kívánom és kívánjuk azt, hogy ma este érezzünk valamennyit a Jóisten szeretetéből. Lássunk valamit az ő ilyen fajta jellemvonásából, mert Isten ennyire szeret bennünket. Ő nem nincs félrevonulva, valahol az univerzum egy sarkába, és onnan úgy lenéz, úgy búsan, vagy éppen úgy unottan. Nem, ő egy élő Isten, és ő kész beleavatkozni az életünkbe, és ma este azért hozott ide minnyájunkat, mert el akar mondani nekünk valami nagyon fontosat. Figyeljünk erre az Istenre. Köszöntöm szeretettel azt a testvért, aki ma este fogja hirdetni az ígét, Borzási Pál testvért, a krasznai gyülekezet és körzet lelkipásztorát. Nagyon örülünk, kedves feleségével eljött, és még Budis testvérékkel is, akik elkísértek. Kívánjuk, hogy a testvér legyen eszköz ma este az Úr kezébe. És minnyájan, akik itt vagyunk ezen a helyen, halljuk meg az Úr Jézus, az Istennek a hívó hangját. Most énekelni fogunk még egy éneket. A hithangjainkba a 206-os számú éneket, amely úgy kezdődik, érzem nagy kegyét, hőn szeretetét. Hát érezzük meg ma este minnyájan az Úr kegyét és szeretetét. Azután pedig szólítom szeretettel szolgálni Borzási Anna testvérnőt és Bódi Sándor testvért. Nyomban az ének éneklése után.
Érzem nagy kegyét, hőn szeretetét, Jézus tárva.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szeretek menni a férjemmel bárhova megy, de tömeg előtt nekem nagyon nehéz beszélni. Azt mondják, hogy ezt is meg kell szokni, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Úgy röviden elmondanám azt, hogy az utóbbi időben, ami engem foglalkoztatott lelkileg, a lelki növekedés területén, talán köszönhető az Ákosi konferenciának, az akarat kérdése. Hogy annyi minden akarat kérdése az életünkben. Már régóta beszéljük a férjemmel, hogy a szeretet is akarat kérdése. Nem arról van szó, hogy milyen gyorsasággal dobog a szívünk, vagy mit érzünk olyan nagyon, hanem akarunk szeretni. És arra jöttem rá, hogy olyan sok mindent akarok tudni, vagy akarok csinálni, ami nem Isten szerinti. Akarom tudni, hogy miért van betegség a családunkba. És ha Isten ezt nem akarja megmondani nekem, akkor miért akarom én tudni? Az Úr Jézus nagyon szomorúan jelentette azt ki, János Evangélium a 5. rész 40. verse, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Egy dolog jönni Isten házába, és egy másik dolog az akarni Istent meghallgatni. És ez olyan nagy lecke nekem, hogy amikor elmegyek, és meghallgatom az ígét, akkor ezt milyen szívvel hallgatom. Akarok én Istennek engedelmeskedni teljesen, 100%-osan, amit Isten elvár tőlem, azt teljesen tegyem. És nagyon sokszor megítélt a lélek, hogy nem. Pedig azt mondom, hogy szeretem az Urat. És szombat este van, és akik eljöttek ide, azok biztos, hogy örömmel jöttek. És az az ige, ami a szívemben volt, ahogy jöttünk az autóba, annyira negatív. A Jeremiás könyve 13. résznek a 10. verse. Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni az én beszédeimre, amely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja, olyanná lesz majd, mint ez az öv, amely egészen haszna vehetetlen. És ezelőtt, az igevers előtt a prófétának Isten azt mondta, hogy egy teljesen új övet rejtsen el valahol, majd aztán idők múlva visszament, és ez az öv megrothadt, pedig nem ért vizet. Teljesen haszna vehetetlenné vált. És az én életem is teljesen haszna vehetetlen, hogyha nem engedelmeskedek Istennek, és nem akarom azt, amit Isten akar. És szeretném, hogyha akár betegségen keresztül családban, vagy akár bármilyen módja legyen Istennek, bár csak tudnám megtanulni a leckét, és tanuljuk meg mindannyian, hogy azt akarjuk, amit Isten akar. Ő életet akar nekünk adni, gyümölcsöző, növekedő életet. Hadd lehessünk ilyenek. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Örvendek, hogy itt lehetek a testvérek közt újból, és annak is örvendek, hogy valamennyien Isten kegyelméből megértük ez adventi időszakot, ebben az esztendőben is elérkezhettünk az ünnep váráshoz, és adventi vasárnapokat, adventi időket, napokat élünk. Ezért is hálás vagyok Istennek, hogy megtartotta életemet, megtartotta életünket. Az elmúlt vasárnap az imaórán is azzal foglalkoztunk, és délután is, hogy az Úr Jézus Krisztus eljön hamar, imé eljövök hamar. És délután pedig azzal foglalkoztunk, hogy legyetek készen. Foglalkozhat azóta is az, hogy az Úr Jézus Krisztus kijelenti, hogy az ő eljövetele közel van, nekem pedig az a feladatom, hogy legyek készen. Én szeretném azt, hogy én és valamennyien, akik imaházba járunk, alkalomról alkalomra, hadd tudnak komolyan venni Jézus Krisztus ígéretét, aki azt mondta, hogy eljövök hamar, és az időknek jeleit figyelembe véve lássuk azt, hogy az utolsó időket éljük, és Jézus Krisztus eljövetele közel van. És lássuk a mi teendőnket is, hogy mi a mi teendőnk új szövetségi nép gyülekezetnek, akik sóvárogva várjuk Jézus Krisztus megjelenését. Két Biblia verset szeretnék olvasni Péter apostol közönséges második levelének harmadik része, 11-es vers B mondata, 14-es vers B mondata. Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben? Igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Én szeretném azt, hogy a kérdésre hadd legyen a felelet nálam is az, hogy igyekszek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valónak találjon engem az Úr Jézus Krisztus visszajövetele békességben. És úgy gondolom, hogy legfőbb tennivalónk az, hogy igyekezzünk azon. Akik úgy valljuk, hogy az Úr gyermekei vagyunk már évek óta, évtizedek óta, és az Úr Jézus könyörült rajtunk, Isten igéjét komolyan vettük, és azóta is olyan sokszor hallottuk már, azt mondja egyik helyen Isten igéje éppen nekünk, hogy közelebb van az üdvesség hozzátok, mint mikor hívőké lettetek. Én hozzám is közelebb van az üdvesség, mint ezelőtt néhány évtizeddel, amikor hívővé lettem, amikor elfogadtam az Úr Jézus Krisztust. Mennyire kellene látszódjon életemen az, hogy várom az Úr Jézus Krisztus eljövetelét készen, hiba nélkül és szeplő nélkül, hogy úgy találjon engem az a nap. A Máté evangélium a 24-es részéből, amikor az Úr Jézus Krisztus az ő eljövetelének jeleiről beszél, megemlítek csak egyet, ami nagyon fontos, hogy én is erre felfigyeljek, és valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk, akiknek különböző kísértéseink lehetnek ebben az utolsó időben, és különböző akadályai, hogy készenlétben várjuk az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, és nehogy talán ez legyen jellemző rejám és rejánk, amit az Úr Jézus Krisztus itt mond. A 12-es és 14-es, 13-as verset olvasom a 24-es részből Máté evangéliumából. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. A szeretet meghidegül azért, mert a gonoszság megsokasodik. Ez így van a világban, így van ebben az utolsó időben, és megtörténhet a gyülekezetben is, de óvjon ettől Isten igéje bennünket. Nem fontos, hogy rajtam, hogy rajtunk teljesedjenek be Jézus Krisztusnak ezen szavai, hogy a gonoszság, mivel megsokasul a földön, ezért a szeretet sokakban meghidegül. Hidegüljön meg bár másokban, hogyha nem akarnak az Úr Jézus Krisztus követésébe teljes odaadással odaállni, beállni az ő munkájába, és komolyan venni az lelki életet, az üdvösségüket, de ne legyen ez így nálam, ne legyen ez így nálunk, hanem tartozunk azok közé, akikre azt mondja az Úr Jézus Krisztus, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ezt kívánom magam és mindannyiunk számára. Amen.
Olvastam valahol, egy bölcsebb ember mondta azt, hogy a legnagyobb erő ebben a világban a szeretet. És valóban, hogyha megnézzük, vagy megkérdezzük az embereket, hogy mi a legfontosabb, vagy mit szeretnél magadnak, hát azt, hogy elfogadjanak, hogy megértsenek, hogy szeressenek. Ezt vágyja a kicsi gyermek, ezt vágyja az idős ember. És azt szeretném mondani, hogy Isten maga szeretet. Így olvassuk a Bibliában, és így is lehet Istenre gondolni. Ő elfogad bennünket, ő formál bennünket, ő lehajol hozzánk. Sajnos ebben az univerzumban van egy másik erő is, amit a Biblia bűnnek nevez. Ez el akar bennünket távolítani Istentől, és ennek nem kell engedni, de az Úr Jézus Krisztus legyőzte a bűn hatalmát. És az Úr Jézus Krisztus itt van ma este, és hív bennünket magához. Egy éneket fogunk énekelni, amelyik egy bizonyságtevés, és legyen mindnyájunknak, vagy nagyon sokunknak ez a bizonyságtevése. Ez úgy kezdődik, hogy bűn útját tapostam egykor én. Nem gondoltam Istenre, nem foglalkoztam a lelki dolgokkal, de Isten mégis törődött velem, mert akkor, mikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt életünk, mert ennyire szeret minket, és reményteljesen és hitvallásként énekeljük azt, hogy megmosott az ő vére, és valóban szerető karja tárva vár, és téged is vár ma este, jöjj az Úrhoz!
Bűn útját tapostam egykor én, nem bíztam senkiben. Szívemnek legmélyebb helynek én, gyötrődtem végtelen. Hallottam, hogy Jézus megbocsát, erről időlemet. Kívántam őszintén néki hát a szívemet. Megmosott. Yeah.
Meg fogunk állni mindnyájan Isten előtt, a nagy Isten előtt, a szerető Isten előtt is. Arra a nagy találkozásra készülni kell. Hát a következő ének erről fog szólni. Az út atyánkhoz érkezik. Ki tudja, talán már holnap. Készülni kell.
Az út atyánkhoz érkezik. Ki tudja, talán már holnap. A fájdalom is megszűnik, és még nekünk nem tudja. Az út véget ér, ki tudja, talán már holnap. Testvér Jézus kér, légy kész a mennyből szólva.
Következik, azután majd Békás testvért kérjük, hogy áldáskérő imában vezessen bennünket, majd az énekkart hallgatjuk meg az ige hirdetésemet.
Márk evangéliumának 8. részéből olvasunk igét, a 22-es verstől kezdve, a 38-as verssel befejezőleg. Azután Betsaidába méne, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpvén, és kezeit rejátévén megkérdi őt, ha láté valamit. Azt pedig föltekintvén mondta, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveti annak szemeire, és feltekintete véle, és megépüle, és látta messze és világosan mindent. És hazaküldi őt, mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mond a faluban. És elméne Jézus és az ő tanítványai Cézária Filippi falvaiba, és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nékik, kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének, keresztelő Jánosnak, s némelyek Illésnek, némelyek pedig egynek a proféták közül. És ő mondta nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén Péter mondta néki, te vagy a Krisztus. És rájuk parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle. És kezdé őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapuktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt kezdé dorgálni. És ő megfordulván, és az ő tanítványaira tekintvén megfeddi Pétert, mondván, távozz tőlem, sátán, mert nem gondolt az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig Istenek ígéje.
Imádkozzunk.
Hatalmas Istenünk, mennyei szent atyán, alázattal és hódolattal dicsőítünk téged. Magasztalunk azért a kegyelmét, hogy láthatunk téged, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy valamennyire adtad azt a látást, hogy lássunk világosan és messze. Urunk, kérünk téged, ezen az estén, drága szent lelket, drága szent igéd által, tényesíts még jobban látásomat és látásunkat, hogy lássuk világosan téged is, messziről is, közelről is. Lássuk magunkat, úgy, ahogy te látsz minket. Lássuk szeretetedet, lássuk kegyelmedet, lássuk bűnbocsátódat, drága kegyelmedet, amivel megbocsátasz az embereknek. Lássuk azt, hogy hogy változtatod meg az emberek életét, a mi életünket, Úr Jézus. Rondd le az ördögnek munkáját, és építs fel drága országodat a mi életünkben, és kérünk téged, hogy drága jelenlétednek jelei legyen nyilvánvaló, itt mi köztünk ma este. Ha az ördögnek valami munkáját látná, és mi nem látnánk, kérünk dorgáld meg, legyen megködözve, és adjál szabadulásokat ezen az estén mindannyiunk számára, a te dicsőségedre és lelkünk üdvére. Testvérünket is vedd kezedbe, Istenünk, testvéreinket a te szent akaratod szerint. Szólj általuk, és segíts, hogy elfogadjuk azt az igét, amit általuk szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy hitből hitbe és szívből szívbe szállhat a te szent igény, és ezen az estén üdvösségre juthatnak az emberek, és az üdvösség tudatában megerősíthetünk mindannyian. Dicsőségedért neked. Amen.
Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkar szolgálatát kérjük.
Nyisd meg a szívedet, a Thank you.
szerejettel köszöntöm kedves testvéreket, a Szatmár Németi gyülekezetet. Örvendek annak, hogy itt lehetek, és eljöhettem Krasznáról, kedves feleségemmel, meg buddhista testvérékkel, és hozom a krasznai gyülekezet köszöntését. Kívánjuk erre a néhány estére Isten áldását, lelkileg növekedést, és számbeleg is az Úr kegyelméből, amit ő adjon meg mindannyiunk számára. A mai estén szeretnék szólni testvéreim az Úr Jézus Krisztusról, hogy mennyire ismerjük mi őt, mennyire látjuk mi őt, mennyire találkoztunk mi ővele, milyen bensőséges a mi vele való kapcsolatunk, és kicsoda ő nekünk. Van egy nagy kérdés, az Úr Jézus teszi fel ebben az ige szakaszban, amelyik úgy szól, hogy kinek mondanak engem az emberek. Jézus Krisztus érdekelt abban, hogy én és te, mi mindannyian kinek mondjuk őt, kinek tartjuk az Úr Jézust. Lehet, hogy nem foglalkoztál még eddig ezzel a kérdéssel. Hát Jézus, ő Jézus. De ő érdekelt abban, hogy lényegében kinek is tartotta őt? Kinek mondod őt? És most megkérdezi tőled, fogalmazd meg magadban az ő számára, Uram, én téged kinek mondalak? Kinek tartalak? És ebben az igaz szakaszban meglátunk egy néhány választ, tévest is, meg helyest is, és ezeket szemügyre vesszük. Mégis, mielőtt ezzel foglalkoznánk, úgy látjuk, hogy ebben az igaz szakaszban először van egy történet, egy csodatevés. Amikor Jézus elment Betsaida környékére, és úgy olvasok az ígében, hogy hoztak hozzá egy vakot. Nem látott. Előtte minden sötét volt. Nem volt tiszta semmi. Még nem látott embereket, nem látott virágokat, nem látott színeket, nem látta a természetet, a felkelő nap erejét, vagy a lenyugvó nap szépségét. Nem látta a gyermekeket. Odahozták az Úr Jézushoz. És megkérdi Jézust, hogy illesse őt. Illesse. Abban a hitben voltak, hogy Jézus illeti őt, ez a vak meggyógyul. Mert már volt rá eset, hogy amikor Jézus valakit illetett, akkor meggyógyult. Még arra is volt eset, hogy valaki hátulról titokban ért hozzá az Úr Jézushoz, és úgy is meggyógyult. Rögtön meggyógyult. Milyen kegyelem! A mi megváltunk olyan, hogy ha vele kapcsolatba kerülsz, akkor ő képes és kész is veled cselekedni hatalmasan. És Jézus megtette. Mi történt? Jézus kivitte a falon kívül, kézen fogta, kivezette, a szemeibe köpött, és illette az ő szemeit, és azt mondta neki, na nézd föl! Mit látsz? Na most jött egy érdekes válasz. Azt mondja a vak, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Na ez aztán egy látvány. Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Hát ez nem teljes látás, ugye? Itt valami baj van ennek az embernek a látásával. Ha valaki menne az orvoshoz ma, és azt mondaná, doktor úr, én az emberekbe fákat látok. Hát küldeni a szemorvoshoz, ugye? Legalábbis. Utána meglátjuk olyan tovább. De kihez? Jézus, mikor meghallott el az ember, kit lát az emberekben, azt mondja, még egy érintésre van szükséged, és újból érintette az ő szemeit, és azt mondta, nézz fel ismét. És az ige azt mondja, 25-ös versben, és megépül-e? és látta messze, világosan mindent. Ez a látás, ugye? Látni messze, de messze is világosan, és világosan mindent. No, azt mondd meg nekem, amennyiben a Bibliát ismered, hol találsz te még egy olyan csodatevését az Úr Jézusnak, amelyik ilyen két lépésből áll? Amikor a vak Bartimeus állott Jerikó útján, és kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A sokaság megpróbálta elhallgattatni. Hallgass el! Nem fog téged megállni. A Mester megy itt, megyünk Jeruzsálembe! Tesszük királlyá! Ő annál inkább kiáltott, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És amikor Jézus meghallotta, megállt, azt mondta, hogy hozzátok ide hozzám. Oda vitték hozzám, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt mondja neki a Bartimeus, hogy szemvilága megjöjjön. Láss, a te hited téged megtartott, és azonnal megjött az ő szemvilága. Nem úgy, mint itt, két lépésben először látja az emberek, mint a járkáló fákat, aztán kell, hogy neki még egy érintés, mert hát ez nem elegész. Ilyen csodája az Úr Jézusnak sehol nincs még az evangéliumokban. Vajon miért történt ez így? Vajon mit gondolsz, Jézusnak nem lett volna hatalma arra, hogy egyetlen érintésből az ő szeme világa megjöjjön, hogy lásson messze, világosan mindent? Első érintésre? Nem lett volna rá hatalma? Dehogy nem. Neki lett volna rá hatalma. Megjött a gyógyulás más esetben, amikor mi nem is ért hozzá. Csak szólt. Menj haza, a szolgád meggyógyult, mondta a századosnak. És abban az órában meggyógyult. Nem fokozatosan. Miért van itt két lépésben elénk tárva ez a gyógyulás? Biztos valami célja van. Az evangélisták, amikor írták az ő könyveiket, nem azon töprengtek, vajon mit is írjak bele. Annyi minden volt, amit Jézus cselekedett, hogy ha a világ könyvei megpróbálnák befogadni, nem tudnak befogadni, ugye? Annyi minden történt, meg annak az értelmezése. A kérdés az volt, mit hagyja ki? Mert nem tehetek bele mindent. Egy papíruszra nem fér olyan sok, egy tekercsre. Valószínű Lukács is azért írt két könyvet, az evangéliumát, meg az apostolok cselekedetét, mert hát nem fér rá egy papírusz tekercsre. Majd megkérdezzük a mennyországban. De valami célja van ennek a csodának. És valószínű, hogy a szöveg környezetben kell keressük a választ erre az érdekes csodatevésre. Ami itt történik előtte és utána. Ami előtte van, azt nem olvastuk föl, majd el lehet olvasni otthon, az is csatlakozik hozzá, és itt van beszúrva, közrezárva ezen kérdések által ez a csodatevés, és ami most követi, megmagyarázza számunkra ezen csoda jelentőségét. Jézus elmegy Betsaidából Cézária Filippi falvaiba. És amikor mennek útközben, Jézus megkérdezi az ő tanítványait. Engem, embernek fiát, mondja, kinek mondanak az emberek? No hát, hogyha hallottál valamikor valamilyen pletykát Jézusról, most neki elmondhatod, ő kéri. Na, kinek mondanak engem az emberek? De nem arról van szó csak. Konkrét dologról. Ez komoly dolog. Kinek mondanak engem az emberek? Sorolják, egyik is, másik áll elő. Én ezt hallottam, én azt hallottam, én nem azt hallottam. Keresztelő János, föltámadt a halálból. Csak ő volt ilyen bátor, hogy szembeszálljon emberekkel, mint te a fibabokkal. Ő megmondta még Herodesnek is, hogy nem szabad a testvére feleségével élned. És fejébe került. Keresztelő János vagy. Illés vagy, a nagy proféta. Ahogy ő mondta, úgy történt. Azt mondta Illés, ha én az Isten profitája vagyok, jöjjön tűz az égből, és neked emészem meg. És az 50 embert megemésztette. Először is, másodjára is. Ahogy mondta Illés, úgy történt. Ahogy mondja az Úr Jézus, úgy történik. Ki? Egy a proféták közül. De ő keresztelő János. Ő nem keresztelő János, ő meghalt. Nincsen reinkarnáció. Ő Illés. Hát Illés megjelent ő vele a hegyen. Hát ő nem Illés akkor. Valaki, ő már Illés más. Egy a proféták közül. Te kinek mondod az Úr Jézust? Emlékszem arra, egyszer vettem egy verses kötetet, Magyarországon dolgoztam, 91-ben, és felmentem Budapestre, és amelyet kerestem, abból annak egy részét könyvekre költöttem. Vettem verses köteteket, abból az egyik az volt, hogy első kév, aki ismeri, tudja, hogy annak a végén vannak ilyen kis írások. Balogh Miklós és Gerzény Sándor testvérek leírták, hogy melyik volt, nem tudom pontosan, de az egyik közülük úgy szól, az a cím, hogy a 29. A 29. Arról szól, hogy az író, valamelyik a kettő közül, kiment a nagyvárosba, és elhatározta magában, hogy ő megkérdezi az embereket, interjút készít, hogy kinek mondják az Úr Jézust. Érdekes vállalkozás volt, azért kapta a 29. szót, ilyen címet az az írás, mert a 29. ember jutott el a kérdezésködésben, és ott aztán neki menekülnie kellett. Hogy? Olvasd el. De amilyen válaszokat kapott, engemet sokkolt, hogy létezik az az emberek, ennyit tudnak az Úr Jézusról. Egyik azt mondta, Jézus! Az a híres néger focista. Azt mondja a másik. Jézus. Ő az, aki bármilyen kívánságodat teljesíti. Ó, mondja neki. Ha három kívánságodat teljesíteni, melyik lenne az? És akkor az azt mondja rögtön rá, kérnék egy lottó ötöst, teletalálhatott, főnyereményt, egy klassz csajt, és utána még szólt még egyet. Talán autó volt, jól emlékszem. Vagy ház. Aztán megy tovább. Kérdezi a következőt. Az emberek nem tudják, kicsoda az Úr Jézus. Te mit mondasz, kicsoda az Úr Jézus? Itt élt ezen a földön ezelőtt 2000 esztendővel, kicsoda ő? Emlékszem arra, 97-ben Angliában tinédzserekkel foglalkoztunk, az iskolából jöttek a gyülekezetbe, és hát az ő hátterük nem volt keresztény egyáltalán, de az iskolában is tanultak ők vallást, nem az volt pont, mint itt nálunk, a vallás ott az mindenféle vallás. Nem csak keresztény vallás. De amikor megkérdeztem egy alkalommal tőlük, hogy hívták az első emberpárt? Mit gondolsz, hányan tudták? Egy se. Nem jött, hogy higgyen! Hogy hívták az első emberpárt? Nincs válasz. Hát hová fajulunk, testvéreim? Kinek mondanak engem az emberek? Mit gondolsz te az Úr Jézusról? Kicsoda ő? amennyiben az emberek nem tudják, hogy kicsit az Úr Jézus, vagy ha mondanak egy választ, és az nem helyes, azt tudom, mit jelent? Teljes vakságot. Az. Teljes vakságot. Keresztelő János, Jeremiás, Illés, egy a proféták közül. Kicsit az Úr Jézus. Isten lelke most neked szeretnéd ezen íg alapján kijelenteni, hogy ő nem más, mint a megígért Mesiás. Ő a Krisztus. Ő nem más, mint Istennek a fia. Ő nem más, mint a testet öltött Isten. Itt járt közöttünk, mondjam úgy, egy földön kívüli. Aki emberi testet öltött föl. És emberekhez hasonlóvá lett, és megalázta magát. Jézus Krisztus, kicsoda ő? Ő a Mesiás. Hadd mondjam neked azt el, hogy Jézus Krisztus osztozik az atyával az atyának járó tiszteletben. Ahogy tisztelik az atyát, úgy tisztelik a fiút. Tehát Jézus megkapja az Istennek járó tiszteletet. Ő maga mondta, úgy kell tisztelni a fiút, amint tisztelik az atyát. Aki a fiút nem tiszteli, az atyát sem tiszteli. A jelenések könyvében szól az ige, hogy a báránynak legyen tisztesség, erő és áldás. És imádta 24 vén azt, aki a királyi székben ül, és a bárányt. De nem csak a mennyországban. Ezen a földön, amikor Jézus a János 9-ben egy vaknak a szemét megnyitotta, és később megkérdezte tőle, hiszel itt az Isten fiában? Uram, hát kicsoda az, hogy higgyek benne? Hát aki beszél veled, azaz. Amikor ezt meghallotta az a vak, akit maga Jézus gyógyított meg, tudod mit tett? Imádá őt. Hiszek, Uram, és imádá őt. Amikor a föltámadás után, 8. napra Jézus ismét megjelent a felházban, és ott volt Tamás is, aki azt mondta, ha én nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és nem bocsátom az ő oldalába az én kezemet, semmiképpen el nem hiszem, hogy ő az is föltámadt a halálból. Mert mondták, hogy láttok a Krisztust. Megjelent Jézus, és azt mondta Tamásnak, Tamás, hozd ide az ujjadat, tedd ide bele. Hozd ide a kezedet, tedd bele az én oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. És mikor Tamás ezt látja és hallja, lebor is azt mondja, én Uram, és én Istenem. Ha Jézus nem lett volna Isten, és nem lett volna Úr, miért nem mondta volna, Tamás, álljunk meg, épp ennyit nem mondj én felőlem. Esetleg rabbi, annyinak hívhatsz. De hogy Úrnak, meg Istenednek, ez túl sok. Miért nem mondta? Azért, mert ő maga Úr és Isten. Az ige testé lett. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és ki volt az ige? Isten volt az ige. Jézus Krisztus kapja az Istennek járó tiszteletet. A világba való bejöttelekor, mondja a zsidókhoz írt levél első részében, imádják őt az Istennek minden angyalai. Kinek mondotta az Úr Jézust? Jézus Krisztus, az a názáreti Jézus osztozik az atyával a neki járó tiszteletben. Jézus Krisztus osztozik az atyával az atyának neveiben. Már az előbb szóltam, hogy úgy hívta őt Tamás, hogy Uram és Istenem. Amilyen neve van az atyának, a fiú is bírja azokat. Én vagyok az első és az utolsó, mondja a jelenés a könyvében, de ezt az Ézsaiás könyvéből idézi az ige, ahol az Ézsaiás könyvében Jahvéről van szó, az Úrról, az Atyaistenről mondanánk így most újszövetségi nyelvezettel. De Jézus Krisztus osztozik az atyával az atyának neveiben. Ő az Úr. A ma napon majd minden tér meghajult, és mindenki vallja, hogy Jézus Krisztus mi? Úr! Az Atya Isten dicsőségére. Jézus kicsoda neked? Szembesülnöd kell ő vele, valójában enged, hogy Isten most nyissa meg a szemeinket mindannyiunknak, hogy lássuk meg Jézust. Jézus Krisztus osztozik az Atyával az ő cselekedeteiben. A János 5 szerint az Atya megadta a fiúnak, hogy élete legyen önmagában, és amiket az Atya cselekszik, hasonlóképpen a fiú is cselekszik. Amiképpen az Istennek van hatalma feltámasztani a holtakat, a fiú is akiket akar, mit csinál? Megelevenít. Jézus Krisztus osztozik az Atyával a cselekedetekben. A legnagyobb cselekedet például a teremtés. De az ige azt mondja, hogy amiképpen szólott Isten hajdan a proféták által a mi atyáinkhoz, ez utolsó időben szólt hozzánk az ő fia által, aki által a világot is teremtette. Aki hatalma szavával fenntartja mindenséget. Jézus Krisztus alkotta a világot. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Jézus Krisztus osztozik az Atyával az ő cselekedeteiben. Ő a fenntartó, ő a kormányzó. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Jézus Krisztus osztozik az Atyával az ő tulajdonságaiban. Amint az Atya önmagában létező Isten, a fiú is bírja az életet önmagában. Egyikünk sem közülünk nem bírja magában az életet. Mi nem vagyunk önmagunkban létezők. Csak ő az. Mondhatnánk úgy matematikai nyelvezete, hogy mi deriváljuk az életet, ugye? Mi kapjuk. Mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, nem magunkban élünk. Mi tőle vesszük az életet. Ha ő elfordítja az arcát, azok mind kimúlnak, mondja Zsoltáros, ugye? Mi nem bírunk élettel önmagunkban, de ő igen. Jézus osztozik az Atyával az ő tulajdonságaiban. Ő örökkévaló. Ő mindenható. Nékem adatot minden hatalom, mondtuk az előbb már. Mindenható. Jézus Krisztus osztozik az Atyával az ő trónusán. Mondta az Úr az én Uramnak, írja Dávid. Ülj az én jobb kezem felül, amíg ellenségédet mind vetem a te lábad alá zsámolyul. És később azt mondja, hogy az Úr a te jobb kezed felül. Na most figyeld meg! A 110-es Zsoltárban azt mondja az ige, hogy Isten jobb keze felül az Úr van. Az Úr a te jobb kezed felül. Ott a trónuson. Jézus osztozik az Atyával a trónuson. Az uralkodásban. Meglátta-e már te eddig, hogy kicsit az Úr Jézus? Nekünk vele kell szembesülni. És az emberek vakok, nem látják. De ugye, hogy te látod? Te felismered? Vagy azt mondod, ó, én eddig vak voltam, de most már látom, tényleg ő az. Ő Istennek a fia, ő Immanuel, ő benne Isten van velünk. Aki engem látott, látta az Atyát. Most már látok. Testvéreim, vaj, ha meglátnánk Jézust, úgy, hogy ő a messiás, Istennek a felkentje, maga Istennek a fia. Az, Istennek a fia, azt jelenti, hogy ő maga Isten. Számomra, amikor töprengtem annak idején a lelki dolgok felül, és vívódtam a lelkemben, emlékszem arra, hogy a Jézus istensége felül is kérdéseim voltak, hogy milyen, hogy lehetséges ez, hogy ő Isten? Mit jelent az, hogy ő Isten? Az igen, mind az, hogy Istennek a fia? Legtöbbször. Tehát előbb látok, hogy már mondja magáról azt is, hogy ő Isten. De számomra az volt a legvilágosabb felfedezés, amikor ráébredtem arra, hogy a gyermekek mindig bírják az ő szüleiknek a természetét. Isten minket megajándékozott három gyermekkel, az mind a három ember. Ha otthon tavasszal kikér a csirke a tojásból, abból csirke kér ki. Mindegyik a maga neme szerint. Hát, ha Jézus Istennek a fia, akkor ő Isten? Ezzel számomra világos lett, egyértelmű lett, ő maga Isten. Aztán mondja, én is az atya, egy vagyunk. Ő maga Isten. Amikor megkérdi az Úr Jézus a tanítványokat, na jó, ezt mondják a többiek. Ők nem látnak. Ők vakok. Nem látják bennem a messiást. Nem látják bennem Isten fiát. De ti kinek láttok engem? Kérdezi az övéit. Ti! Na Péter a szószóló, a szóvivő, megszólal rögtön, te vagy a Krisztus. A másik helyen, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Azt mondja az Úr Jézus, boldog vagy Simon. Neked ezt nem test és vér jelentette ki, hanem az én mennyi atyám. Ha megláttad Jézust messiásnak, hogy ő a világ üdvözítője, boldog lehetsz. Erre magadtól nem jöhetsz rá. Ezt Isten jelenti ki. És az történt itt, hogy Péter meg lett dicsérve. A többi evangéliumokkal összhangban idézem, mert nem ebben az igerészben van a dicséret. Ő a messiás. Úgy gondolom, hogy sokan közülünk ma este azt mondanánk, hát igen, én is megláttam ő benne Jézust, a messiást, Istennek a fiát. Ez a kegyelem. Megláttam Jézusban az én megváltómat. Ő a bűneimet hordozta a fán. Ő megszenvedett azokért. Megmentett engemet. Megajándékozott örök élettel. Békességem van. Ő az én megtartóm. Micsoda kegyelem! Úgy van. Nagy kegyelem. De amikor Jézus hallja, hogy Péter mit mond, te vagy a Krisztus, ami mennek tovább, azt mondja 12-nek, az embernek fia felmegy Jeruzsálembe, és ott az ember fiát elfogják, megkötözik, leköbdösik, megostorozzák, kicsúfolják, keresztre feszítik, megölik. Harmadnapra föltámad. Azt mondja Péter, maga mellé ezt az Úr Jézust, itt az ige úgy mondja, mert Jézus ezt nyilván mondta, Péter pedig magához vonván őt kezdé dorgálni. Mint hogyha venné magához a mestert, és azt mondja, gyere, valamit négy szem közt. Valamit négy szem közt mondok most neked. Nézd! Eddig mindig mindent jól mondtál. Ebben az egyben most tévedtél. Ne haragudj, de most meg kell téged fedjelek. Azt mondja az ige. Megdorgálta a mestert. Képzeld el! A tanítvány dorgálja a mesterét. Hallottál már ilyet? Amikor emberek jobban tudják a dolgot, mint az ő urok. A munkások, mint az ő főnökük. A gyülekei tagok, mint az elöljárók. Magához veszi, mester. Ne haragudj, de most meg kell fedjelek. Hadd mondjak neked valamit. A Mesiás nem szenved. A Mesiás nem hal meg. A Mesiást nem csúfolják ki. A Mesiást éltetik. A Mesiást megkoronázzák. A Mesiást királlyá teszik. Mester, mit mondtál az előbb? Ez helytelen volt. El tudod képzelni, mi történt? Péter fedje a mestert. Nekem ez olyan egy epizód ebből az ige szakaszból, szinte el sem tudom képzelni. Hogyan történhetett ez? Mikor Jézus ezt meghallja, rögtön elfordul tőle, többiekre is néz, és hangosan mondja, távozz tőlem, sátán! Nem gondoltad Isten dolgaira, csak az emberi dolgokra. Mi itt a baj? Tudod, mi a baj? A tanítványok beleestek annak a vaknak a példájába, akit az előbb az Úr Jézus meggyógyított. Mert ezen tanítványok nem vakok, mint a többi emberek, a sokaság, akik Jézusban vagy Keresztény Jánost látják, vagy Illést, vagy csak egy prófétát, vagy egy focistát, mint más, vagy bárki mást. Ezek a tanítványok meglátták, hogy Jézus a Mesiás. Csak ő általa van üdvösség, és senki másban nincs. De nem látták még meg azt, hogy milyen Mesiás ő. Ezt még nem tudják. Erre még nincs látásuk. Az ő látásuk még homályos. Még szükségük van még egy érintésre, mint annak a vaknak szüksége volt. És Jézus fölvilágosítja őket. Az embernek a fia azért jött, hogy szenvedjen. Ti, honfitársaim, mondja az ő a társainak, tanítványoknak, kihagytátok a Mesiás jellemzőiből, az Ószövetségből az összes szenvedéseket. Pedig az mind tére vonatkoznak. És azok mindeket teljesedjenek. Megyek Jeruzsálembe, és én meghalok. Engemet kitudnak. A városon kívül visznek. Kihúzzák még a nevemet is az élő könyvéből. Mármint, ugye a városban van anyakönyv, és mielőtt valakit megfeszítettek, már előre kihúzták a nevét. Ez már halott. Ez már nem él. Halálra van ítélve. Csak idő kérdése, mikor hagyjuk végre. És ti ezt nem tudjátok. Ha én nem halok meg, akkor nektek kell meghalnotok. És én megyek Jeruzsálembe. És tudja, mi vár őre jár. És mégis megy. Az a Mesiás, aki osztozik az atyával, az ő természetében, az ő hatalmában, az ő tulajdonságaiban, az ő nevében, az ő trónusában. Az a Mesiás emberi lesz, és most megy Jeruzsálembe, hogy őt csúfolják ki. Őróla tépjék le, és mesztelenítsék le. Leveszik a ruháit, és őt ostorozzák, és öklözik, és szemét beköpik. Bekötik, és kérdik, no ki ütött téged, prófétáld meg! A mi megváltónkat oda viszik a városon kívül koponyák helyére, és fülemelik, s ott függ ég és föld között, átkozott, aki fán függ, ő az átkozott. Nem tudják bevenni a tanítványok, hogy létezik ilyen Mesiás. Ilyen kategóriájuk Mesiása még nem volt. És a világ ma is azt gondolja, Jézus engemet üdvözít, nekem bűneimet megbocsátja, engemet boldoggá tesz, ez a lényeg, én legyek boldog. De hogy ő milyen Mesiás, és engem akkor milyen követés kell jellemezzen, ezt hagyjuk el. Erről nem tudunk. Szinte kész akarva. Pedig azt mondja az Úr Jézus, magához szorítja a tanítványokat is, és a sokaságot is. Ha valaki én utánam akar jönni, azt tagadja meg most magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Jeruzsálembe megyek, én veszem fel a keresztemet, és megyek a koponyák helyére, és én meghalok. Én a kivégző helyre megyek. Aki én velem jön, aki én utánam akar jönni, az is megy a saját maga halálába. Na, ezt jelenti a Mesiást követni. Ezt jelenti tanítványnak lenni. Nem kevesebb. És az embereknek erre nincs szemük. Nincs látásuk, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. És szeretném most mondani, hogy Jézus Krisztus, én nem tudom, kit, miként kellene ma este megérintsen. Lehet, hogy az első érintése van szüksége, de még nem is láttad az Úr Jézust, hogy kicsoda ő valójában. Hogy ő a mindenség teremtője. Ő az uraknak ura, a királyok királya. Megmondta Pilátusnak, aki azzal henceget, hogy nem tudod, hogy nekem hatalmam lenne téged elbocsátani? Nem tudod? Semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem adatott volna. De nagyobb bűne van annak, aki téged, aki engem a te kezedbe adott. Tehát neked is van bűnöd, de nekik még nagyobb. Az elítélt már bíró. Már ő mondja meg Pilátusnak, hogy te bűnös vagy. De ők még bűnösebbek. És mi hirdetjük azt a Messiást, a zsidó Messiást. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. Mi hirdetjük most azt a Messiást, aki Istennel egyenlő, akit imádtak az angyalok ezrei, aki előtt a 24 vén teszi le az ő koronáját a földre, aki az atya kebelében van, és lejön erre a bűnös földre, egy szegényes istállóban, és felnövekszik egy szegény családban, nem lesz annyi pénze, hogy a saját adóját kifizesse, küldi Pétert halászni. Ez a Messiás megy keresztre, és kicsúfolják, és megvetik. És ő a Messiás. Hát ennél abszurdum üzenet az ókori időkben, az akkori időkben, hát nem létezett. A görögnek bolondság, zsidóknak botránkozás, hogy hirdetett valaki ilyen Messiást. De miért hirdetünk? A mi Messiásunk, a mi megváltunk, vállalta érettünk a mi szégyenünket, az én bűneimet, a tudott bűnöket is, amiket nem tudtok is, azt is vállalta. Azt, amit én tudok, eltörölte, és most hív engem, és hív téged, azt mondja, figyelj ide, ha én utánam akart jönni, akkor te engem kell kövess. Úgy, ahogy én mondom. Kit akarsz követni ma este? Lehet követ színészeket, érteted őket, hajrázol nekik, vagy sportolókat, vagy ideálokat, vagy ideákat, és holnap jön a következő. Így van. Hordják az emberek pólókon másodnak az arcát, képmását, aztán éljeneznek. Emlékszem arra, középiskolás lehettem, amikor eljött Michael Jackson Bukarestbe. Hát, olyan hír volt a salmasági liceumban, hát még akkor Bukarestben, ugye? És utána láttam televízióban egy alkalommal, hogy amikor szállt el a repülő, és ment vissza Bukarestből Amerikába, a fiatal generáció sírt a reptéren, hogy elment. Sírt! Annyira éljenezték, annyira istenítették, hogy nélküle már oda minden elment. Itt maradtunk. Persze, hogy elmegy. Ezek mind elmennek. Ezek mind elmennek. De az ilyen emberek nem látjuk, hogy ők beveszik a sok pénzt, a sok pólóból, meg minden másból, ők teszik zsebre, és 10 év múljon a következő sztár. De a mi messiásunk, akit mi követünk, az tegnap, és ma, és mindörökké mi, ugyanaz. Az ő uralkodása másra át nem száll. Az uralkodása nem avul meg. Az csak nő. Az ő uralma növekedésének még nem is lesz vége. Szüntelen növekszik az ő uralma. Hívlak most téged, kit akarsz követni, mert van, akit mindenképpen követsz. Van, aki a saját maga látását követi, ugye így is mondjuk. Követi a saját maga látását, saját maga fejét, önfejét, ugye mondjuk azt. A saját szíved gondolatát követed, de hát az honnan van? Honnan van nekünk ilyen bűnös természetünk, amiből meg kellene szabadulnunk? Örököltük, elbuktunk. Nekünk más kell követnünk, nem a világot, nem a népet. Testvéreim, kövessük Jézust, de Jézus követni nem lehet akárhogy. Van most egy nagy harc, teológiai harc, vagy volt korábban, most már lehet a vége fele jár ez a harc, az Amerikában, inkább a teológusok között, hogy egyesek vallják Jézus csak megváltónak, mások meg megváltónak is, meg uruknak is. Hogy lehetséges ez, vagy nem? Hogy csak megváltunk legyen Jézus, de urunk nem. Hát ilyen nem lehetséges. Jézusnak a címe, meg a feladata nem osztható, nekem kell az ő megváltó tevékenysége, de az ő uralmi pozíció nekem nem kell, hogy legyen király fölöttem. Jézus egyben megváltó, és egyben király, és uralkodó. És én most arra hív bennünket, hogy lássuk meg, hogy az ő követése egy önmegtagadó életet igényel. És követel. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ne csak apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, feleségét, meg mindenét, hanem a saját lelkét is. Ez a legnehezebb. És vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Az ókori világban, ha valakit látták keresztet hordozni, tudta róla mindenki, hogy az ember mi a kivégző helyére. Ha miért vitt a keresztjét? Mert ráadták, ő kellett vigye. A saját keresztjét. Halálra volt ítélve. És azt mondja nekem, meg neked, vedd fel a keresztedet, vegyem fel a keresztemet, de minden nap, és most kövessem őt. Tehát minden nap halljak meg a saját magam számára. A saját magam akarata számára. És őt követem. Ő megy elől. Nem én vezetem az urat. Nem én mondom meg Jézusnak, hogy hogy van, meg mint van a dolog. Mint Péter gondolta. Mit is gondolt Péter? Vajon később, mikor már megnyerte a szent lelket, és annyira olyan világossága támadt már. Mit is gondolhatott magáról? Én a mestert megdorgáljam. Kiigazítsam, helyre igazítsam. Hát mit is gondolhattam én? De az emberek ezt gondolják ma is. És ebből akar a Úr téged meg engem a felrázni. De érdemes-e vajon Jézus követni, magunkat megtagadni? Érdemes, mikor a világ azt mondja, te éld magadat, te valósítsd meg magadat. Hát miért tagadjam meg magamat? Itt van a néhány érv. Az első. Ha valaki, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti azt, értem, meg az evangéliumért, az megtalálja azt. Ha azt mondod, én nem mondok le akaratomról, hogy ő uralkodjon fölöttem. Én élek, ahogy én akarok. És te megtartod magadat, akaratodat, kívánságaidat, hadd mondjam az ige alapján, akkor te magadat elveszíted. Viszont, ha te lemondasz magadról, te megtalálod magadat ő benne. Ez az bibliai paradox, mondjam így. Hidd el, akkor fogsz beteljesülni, ha engedelmeskedsz. Nem csak otthon a szüleidnek vagy a férjednek, hanem Krisztusnak. Akkor teljesül be az ember, ha engedi magát, engedi Istent, hogy maga fölött uralkodjon. Egy másik érv. De ha megtagadom magamat, elvesztek mindent. Ha én meghalok, keresztre megyek, Igen ám, de mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? No, mondd meg, mit használ az embernek? Megnyered lehet az egész világot. Csak a lelked vész oda. Mondd, mit használ? Számot vetettél? Ha ma elkérik a lelkedet, ma éjjel, amiket szereztél és építettél, ki lesz? A tied lesz? Tied nem lesz, te mész tovább. Ha a lelkedbe kárt vallasz, mit használ az anyagi? Mit adhatsz majd a lelkedért váltságul? A lelkedért nem adhatsz váltságot. Csak egy váltság van, hogy a lelkedet valaki megváltsa pokoltól. Ezt tudod mi? Az Úr Jézus élete. Lehet azt mondod, de én hogy mondjam az embernek, hogy nekem ilyen messiásom, aki szenvedett? Az akkori időben sokkal világosabb volt. Az emberek lesz szégyelték, hogy egy keresztre feszített messiás. Azt mondja az Úr Jézus, aki szégyel engem, meg az én beszédeimet, e bűnös és parázs nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljön az atyának a dicsőségében. Amikor Jézus visszajön, elébe gyűjtetnek mind a népek, és képzeljük el ezen igevers alapján, az atya megkérdezi a fiút. Fiam, XY, kicsoda, ismered őt? Atyám, nem mondhatom, ismerem őt. Ez vallotta, hogy engemet követ, ő mondta, hogy ő hívő, meg tanítványom, de ő nem élt én szerintem. Ő a saját akaratáról le nem mondott, másnak magát alávetni nem akarta. Atyám, nem merem megvallani, hogy ez az én tanítványom. Atyám, szégyellem ezt az embert tanítványomnak nevezni. És akit az Úr Jézus szégyelni fog, a ma napon az atyának megvallani, az az ember örökre elveszett. Míg jön egy másik, azt mondja az atyának, atyám, ez az enyém. Ez engemet nem szégyellett. Sem iskolában, sem munkahelyen, sem családban, sem a körülményei között. Atyám, ez megvallott engemet. Ez vállalta azt, hogy neki egy megfeszített messiása legyen. Sőt, az én keresztemmel dicsekedett. Számára az én keresztem által a világ is meg lett feszítve, meg ő is a világnak. És ebben dicsekedett. Atyám, én is gyönyörködöm ő benne. Jöjj! Jöjj! Az atya nem fog ítélni senkit. Teljesen a fiúra bízta, ugye? Amit a fiú mond, az úgy lesz. És akinek te most Jézus mondod, eldőlhet tőle az örök sorsod. Hadd kérdezzem meg. Mert nem az a kérdés, kinek mondják az Úr Jézust az emberek, mások, másütt. Te kinek mondod őt? Beismered, hogy ő neki, mivel teremtőd és alkotód, joga van életedhez, mindenedhez? És kész vagy-e követni őt? Kedves feleségem mondta, hogy ez akarat kérdése. Ha valaki én utánam akar jönni, akarsz-e ma este jönni az Úr Jézus után, ahogy ő mondja, keresztedet fölvéve? Nekem ez nehéz. Az óembere mindig lázad ez ellen. Mindig lázad. Ha valamikor sikerül, olyan boldogság tölt el. Akik tudják, azok biztos, hogy arra is azt mondják, hogy igen, úgy van. Akkor vagyunk boldogok, amikor követjük Jézust. Isten hív most. Emlékszel arra, amikor Jézus megszületett? Nem sokára lesz karácsony. Azt mondta az angyal Józsefnek, nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből is. Mikor megszületett a gyermek, nevezi nevét Jézusnak. Meg kell nevezni a gyermeket. Meg kell nevezni az Úr Jézust. Te kinek nevezed ma este Jézust? A megváltót? És urad? És királyod? Akit követsz? Ha kell halálba is, vagy akarod halálba, az Úr segítsen erre. Amen.